amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál három felé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. Első apafi Mihály halála után a rendek kiskorú fiát, második apafi Mihályt ismerték el Erdély fejedelmének. Ennek ellenére Erdély önállósága csak elméletileg létezett, hiszen Lipót katonasága teljesen megszállta az országot. Ez kiváltotta azon európai nagyhatalmak nem tetszését, amelyek a Habsburgok megerősödését túlságosan veszélyesnek tartották. A törökök sem ismerték el az új fejedelmet, ők régi pártfogoltjukat, Tököli Imrét látták volna szívesen a fejedelemség élén. Témánk tiszavirág életű fejedelmek.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk ezen a héten is Imre Zsolt történész, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is a rendelkezésünkre áll.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, és köszönöm az ismételt meghívást. A múlt heti adásunkban apafi Mihály fejedelemségének utolsó néhány évéről beszéltünk tulajdonképpen, amelyben már apafi Mihály talán egyáltalán nem is irányította a fejedelemséget, hanem mondhatni sodródott a zárral, hiszen a Habsburg uralom bevezetése, illetve a személyes tragédiája, feleségének elvesztése teljes mértékben buskoromságban vitte a fejedelemséget. Beszéltünk apafi Mihály fejedelemségének mondhatni két erős emberéről, és pedig Bornemisza Anna fejedelemasszony életéről, valamint Teleki Mihály kancellárnak a tevékenységéről. És műsorunkat talán apafi fejedelemségének egyetlen nem vitatott pontjával fejeztük be, az erdélyi művelődés támogatásával, fejlődésével az ő uralkodása alatt.
Történész úr, mi történik első apafi Mihály fejedelem halála után? Folytassuk innen a mostani beszélgetésünket.
Első apafi Mihály fejedelem halála egy nehéz helyzetben levő erdélyi fejedelemséget hagyott maga után. Kár és pusztulás minden nap árad, jellemezte Betlen Miklós már 1686 nyarán a fejedelemségben található állapotokat. Ez a pusztulás csak fokozódott a császári csapatok bevonulásával. 1687 után a fejedelmi kormányzat fulladozva küzd az adóelosztás és a katonai élelmezés megoldhatatlan feladataival. Felégetett városok és falvak, ezerszám elhajtott állatok, földönfutóvá lett polgárok és kisnemesek, nyomorékká vert jobbágyok, kivagdalt gyümölcsösök, vége érhetetlen sora követik egymást a Bécsbe küldött kárbecslési jegyzőkönyvekben. Az országgyűlés az adó felét tömlőc és vagyon elkobzás terhe alatt a földesurakra veti, de a törvényeknek nem igazán tud érvényt szerezni. A központi kormányzat tulajdonképpen árnyékhatalom lesz. A fejedelem halála pont a nemzetközi helyzet változásának pillanatába következik be. A Szent Liga és ezen belül a Habsburgok minden elképzelést felülmúló hadi sikerei alaposan megváltoztatták az európai és a török ellen küzdő országok erőviszonyait. Belgrád elfoglalása 1688-ban és a császári csapatok benyomulása Havasalföldre és előre nyomulásuk a Balkán-félsziget közepéig olyannyira megnövelték a Habsburgok hatalmi fölényét, hogy Franciaország és Lengyelország egyaránt ellenakcióba kezdett. A német fejedelemségek területére betörő és a falzi örökösödési háborút kirobbantó 14. Lajos éppen úgy Erdélybe vélte felismerni a Habsburgok kelet-európai hatalmát ellensúlyozni képes bázist, mint a Kamenicet nagy anyagi és véráldozattal visszafoglaló Szobieszki János lengyel király. Ez utóbbi, aki Ukrajnára és a román fejedelemségekre akarta kiterjeszteni befolyását, fontosnak tartotta az önálló Erdély létezését, mert ez lezárt a szövetséges Habsburgok keleti terjeszkedésének útvonalát. 1690-re a Habsburg-török háború sikersorozata azonban megtorpant. Éreztette hatását az 1688-ban Franciaország által kirobbantott falzi örökösödési háború, a Rajnai Front a német-római császári erők és a tapasztalt tisztek jelentős részét lekötötte. Ugyanakkor a török birodalom helyzete is megváltozik. 1689. novemberében II. Szulejmán szultán Köprülő Mustafa pasát kinevezte nagyvezírnek. A családja szervező tehetségét öröklő új nagyvezír néhány hét alatt ütőképes hadsereget állított fel, amellyel még a tév folyamán nagy léptékű ellentámadást tervezett. 1689. december végén a törökök rohammal elfoglalták a dél-koszovói Kacsanikot, és a város visszafoglalására küldött császári csapatokat megsemmisítették. Ezután a török és tatár csapatok kiszorítják téli szállásukról a boszniáig és dél-szerbiáig jutó császári csapatokat, és visszaszorítják őket a Balkán-hegység mögé. A Szentliga kudarcait látva Konstantin Brunkovianu havasalföldi vajda beszüntette a császáriak támogatását, és visszatért a szultán hűségére. Heisler tábornagy, az erdélyi német csapatok főparancsnoka, ezért visszavonta a havasalföldön álló ezredeit Erdélybe. Az így megváltozott katonai helyzetben következik be apafi halála. Kijelölt utódja kiskorú fia második apafi Mihály volt, akinek trónutódlását a Haller-féle diploma jogilag biztosította, ebben a császár még 1686-ban elismerte őt Erdély fejedelmének. A portán viszont 1690. június 8-án kiállították az új fejedelem Atnaméját. De a szultáni fermánba nem az annak idején a Konstantinápolyban megerősített és Bécsben pedig jóváhagyott választott fejedelem, a 14 éves apafi Mihály nevét írták be, hanem Tököli Imre nevét. Tököli fejedelemségének komoly támogatói voltak. Francia király kijelentette, hogy Tököli legyen Erdély fejedelme, és készült anyagilag támogatni, Lengyelországban pedig megoszlottak a vélemények. A lengyel főnemesség francia pártja ugyancsak számított Tökölire. Szobieszki azonban nem bízott a kuruc királyban, valószínűleg a román fejedelemségek miatt maradt tartózkodó Tököli követeivel szemben. Pedig a magyar főúr kereste a lehetőséget, hogy valahogy átálljon a Szentliga oldalára. A császári udvart veteráni tábornok segítségével kereste meg többször is, jelezte, ha a császár elismeri őt Erdély fejedelmének, kész a kereszténység győzelmét segíteni fegyvereivel. A dinasztikus érdekeket féltő udvari párt azonban Erdéllyel kapcsolatban a fegyveres döntést szorgalmazta. Bádeni Lajos főparancsnok 1690 nyarán azt javasolta, hogy a szövetségesek minden hadi erejét Belgrádon kívül Erdély védelmére fordítsák, mivel felismerte a fejedelemség jelentőségét. 1690 nyarán, amikor már feltűntek Erdélyben, Tököli pátensei a várható uralomváltásról nagyon megoszlott a lakosság véleménye. A Székelyföldön felkelés érlelődött. Máshol csendbe készítették a német zsoldos uralmat megdöntő Tököli útját. Az erdélyi főurak pártállása megoszlott. A törökös párt támogatta Tököli Imrének fejedelmi ambícióit. A Habsburg pártiak, főleg Tereki Mihály, Lipót császár tervét támogatta, aki az erdélyi fejedelemséget a Habsburg birodalom alárendeltségébe kívánta vonni. A tanácsosok segélykérő követeket küldtek Bécsbe, a rendek pedig óvatosan vártak. Vagyis második apafi Mihály egyáltalán nem ideális körülmények között mondhatta magát Erdély fejedelmének.
Mit kell tudni második apafi Mihályról és az ő uralkodásáról?
Apanagyfalvi második apafi Mihály 1676. október 13-án született Gyülefehérváron, első apafi Mihály és Bornemisza Anna fiaként. Testvérei közül egyedüliként érte meg a felnőtt kort. Még apja életében 1681. június 10-én erdélyi fejedelemmé választották, azzal a feltétellel, hogy 20 éves korában veheti át a hatalmat. Korai fejedelemmé választásának oka az öröklés biztosítása volt, és ezt a választást II. Mohamed szultán is jóvá hagyta. Személyiségéről keveset tudunk, szűkszavú naplójából azonban úgy tűnik, hogy apja természetét örökölte. 1683-ban első apafi még a Bécset ostromló török sereget segítette kényszerből 5000 katonája élén, azonban Bécs felszabadítása után a császári hadsereg ellentámadásba lendült, és éveken át tartó sikersorozatba kezdett. Buda visszafoglalására is sort került. Ugyanekkor júniusban a Haller-féle diplomával Erdély formális függőségbe került első Lipottól. Az okiratban első Lipott elismerte II. Mihály örökösödési jogát. A magyarországi hadjáratokon résztvevő császári sereg ezután Erdélybe vonult telelni. Ebbe a helyzetbe feladták a korábbi életkorra vonatkozó feltételeket II. Apafi Mihály esetén, és a Lipott által frissen elismert örökösödési joggal élve 1687. szeptember 17-én beiktatták II. Apafi Mihályt a fejedelmi méltóságba. Októberben apja aláírta a Balázsfalvi egyezményt. 1688. május 9-én a fejedelemség a fogarasi nyilatkozatba felesküdött a császárra, és német helyőrségeket fogadott be. Az erdélyi rendek első Lipottól kérték az ifjabb apafi fejedelemségének elismerését apja halála után, hiszen az örökösödési jogot már 4 évvel korábban is elismerte a Habsburg uralkodó.
Ki volt Tököl Imre, és hogyan lett Erdély uralkodója?
Gróf Késmárki Tököl Imre 1657. szeptember 25-én született Késmárkon, a család 5. gyermekeként. Apja Tököl István felső-magyarországi főúr volt, édesanyja pedig Rátóti Gyulafi Mária, Betlen István erdélyi fejedelem unokahúga. Tököli Imrének 5 testvére volt. Fiú testvérei, Ádám és István, még csecsemőkorban meghaltak, így Tököli Imre egyedüli fiúgyermek volt. Leány testvérei jelentős főurakkal kötöttek házasságot. Katalin Eszterházi Ferenccel, Mária Nádasdi Istvánnal, míg Éva Eszterházi Pállal, a későbbi magyar nádorral. Ezeknek a házasságoknak az ellenére a Tököli család előkelősége viszonylag új keletűnek számított. Délapja, Tököli Sebestény még nagyszombati tőzsér, vagyis ló és marha kereskedő volt. Ezzel alapozta meg a család vagyonát, és gyakran hitelezett a császári udvarnak. Szolgálatai elismeréseként 1572-ben nemesi, majd 1598-ban bárói címet kapott. Ő szerezte meg a Késmárki várat és uradalmat is, amelyről a család a nemesi előnevét kapta. A grófi címet 1654-ben kapta meg Tököl Imre apja, Tököl István. Tököl Imre 2 éves korától félárva volt, ekkor vesztette el ugyanis édesanyját. Apja 1664-től részt vett a Veselényi Ferenc Nádor nevével fémjelzett főúri szervezkedésben, jelentős anyagi támogatást biztosított, illetve közvetített szerepet játszott a magyarországi főurak és az erdélyi fejedelem között. 1670. decemberében első Rákóczi Ferenc által kirobbantott felső magyarországi Habsburg ellenes felkelés során a császári csapatok Árva várába körülzárták Tököli István, és követelték, hogy bocsássa be az erősségbe az uralkodó csapatait. Tököli István nem sokára természetes halállal elhunyt, a várat pedig néhány nappal később az őrség feladta. Fiát, Tököli Imrét már ideje korán Likava várába küldte, akit onnan a család bizalmasai Lengyelországon keresztül az erdélyi fejedelemséghez tartozó Huszt várába menekítettek. Ezzel Tököli Imre 13 évesen teljesen álvaságra jutott, és a gyerekkori sérelmek mély nyomokt hagytak benne, engeszthetetlen gyűlöletet érzett a Habsburg ház iránt. Tököli tanulmányait az Eperjesi Evangélikus Gimnáziumba, majd a Nagyenyedi Református Kollégiumba végezte. 1677. november 27-én Tököli az apafi Mihály erdélyi fejedelem engedélyével Erdélyben magánszemélyként toborzott hadával csatlakozott a Veselényi Pál vezette magyarországi bujdosokhoz. 1678-ban a bujdosok somkütű gyűlésén Teleki Mihály fővezér mellé 12 tagú tanácsot választottak, amelybe Tököli is bekerült, és ezzel lényegében a kuruc sereg főemberei közé lépett elő. Ez érthető módon kiváltotta Veselényi Pál ellenszenvét, aki 1674 óta a kuruc hadak generálisaként már jelentős katonai múltat mondhatott magának. A Teleki vezette erdélyi sereg és a Tököli vezette kuruc hadak megindították 1678-ban felső-magyarországi támadásukat. Néhány vár elfoglalása után a császári sereg közeledése miatt Teleki felhagyott Eperjes ostromával és visszavonult Erdélybe. Tököli azonban ezzel párhuzamosan önálló hadjáratot folytatott, amelynek eredményeképpen a nyár és az ősz folyamán kezül került néhány kővár, valamint Körmönc bánya kivételével az összes bányaváros, és eljutott egészen a Garamig. A Barszentkeresztnél elszenvedett vereségét követően a bányavárosokat ki kellett ugyan ürítenie, azonban összességében így is győztesnek érezhette magát, olyannyira, hogy saját hadvezéri hírnevét is ezzel a hadjárattal sikerült megalapoznia. Tököli már 1678 őszétől kezdve törekedett arra, hogy a magyarországi bujdosó mozgalmat politikailag is függetlenítse Erdélytől, és felvette a kapcsolatot Bécssel. Szeptemberben a bujdosok képviselői Gács várába érkeztek, ahol Forgács Ádám országbíró igyekezett közvetíteni első Lipót császár és Tököli között. A tárgyalások eredményeként a kurucok a felső-magyarországi Bereg és Ung vármegyéket téli szállásként használhatták, és 2 hónapos fegyverszünetet kötöttek Lipót császárral, amelyet később 6 héttel meghosszabbítottak. Első apafi Mihály és kormányzata természetesen nem nézte jó szemmel, hogy a magyarországi bujdosok a fejedelemség kihagyásával közvetlenül a császárral kezdenek tárgyalásokat. Apafi a követküldésért felelősnek tekintett Tököli magyarországi és erdélyi birtokainak elkobzásával fenyegetőzött. 1679. június végén apafi Tökölit nevezte ki a beteg teleki helyetteseként a kurucok élére. Tököli nagy győzelmet aratott a császáriak felett a szikszói csatába. Ennek a sikernek minden bizonnyal jelentős szerepe volt abban, hogy 1680. január 8-án a bujdosok szobosztai gyűlésén a vitőzlőrend 133 képviselője egyhangulag Tököli Imrét választotta fővezéré és felesküdtek rá. Ezzel a fiatal magyar főúr önálló politikai tényezővé vált, a bécsi és a francia diplomácia egyre inkább őt látja tárgyalópartnerként. Ennek ellenére Tököli még nem látta elérkezettnek az időt, hogy Erdéllyel teljesen szakítson, és biztosította apafit, hogy jövőben mindenről tájékoztatja majd. Az 1680-as hadjárat során a kurucok már a Vág völgyébe portyáztak, sőt betörtek Morvaország területére is, majd elfoglalták Késmárkot. A császárról megkötött fegyverszünet Bereg, Ugocsa, Szatmár vármegyéket jelölte ki a kuruc seregtéri szállásaként. 1681-ben első Lipót országgyűlést hívott össze Sopronba. Tököli levélben fordult a tanácskozókhoz, amelyben figyelmeztetett, elvárja, hogy olyan határozatok szülessenek, amelyek a bujdosok számára is elfogadhatóak. Júniusban a frissen megválasztott Eszterházy Pál nádortól meghívás érkezett a kurucok részére az országgyűlésen való részvételre. Ők azonban arra hivatkozva, hogy az összegyűlt képviselők nem első helyen tárgyalják a protestánsok ügyét, elutasították a részvételt. Tököli sikerei az új török nagyvezír Kala Mustafa érdeklődését is felkeltette. A nagyvezír, aki a török birodalom sikereit az 1660-as, 70-es években, a vasvári békét, a lengyelországi hódításokat, a krétai Kandia elfoglalását, valamint az orosz háborút, a birodalom erejének bizonyítékaként fogta fel, és önmagát sikeres hódítónak képzelte, Tökölire és a kurucokra a magyarországi Habsburg uralom destabilizációs tényezőjeként tekintett. Így Ibrahim budai pasa értesítette Tökölit, hogy a nagyvezér hajlandó fegyveresen támogatni mozgalmát, és ennek hatására a kuruc vezér felmondta a Bécssel kötött novemberi fegyverszünetet. Kuruc sereg portyázásai kevés eredménnyel jártak a török és az erdélyi támogatás ellenére, de a Lipóttól kötött újabb fegyverszünet újra biztosította a telelési területeket a kurucok számára. 1681. december folyamán Tököli birke tárgyalásokat kezdeményezett a bécsi udvarral a következő feltételekkel. A kurucok kapják meg az első Rákóczi György idején Erdélyhez csatolt 7 vármegyét, az uralkodó garantálja rendi jogokat és a vallásszabadságot, valamint a felkelésben részt vett kurucok javait visszaadják, illetve hagyják jóvá Tökölinek Szrínyi Ilonával, első Rákóczi Ferenc özvegyével kötendő házasságot. A béketárgyalás végül kudarcba fulladt, mert Lipót ugyan engedélyezte a házasság megkötését, amelyre 1682. június 15-én sor is került, de az összes többi követelést figyelmen kívül hagyva teljes meghódulást várt. A házasság Zrínyi Ilonával Magyarország leggazdagabb főurává és egyben második Rákóczi Ferenc mostohapjává tette tökölit. A béketárgyalásokat követő időben a császár válaszára várva 1682. januárjában a kurockövetek Isztambulba érkeztek. Céljuk az volt, hogy kieszközöljék a magyarországi fejedelemséget Tököli számára, aki cserébe felajánlotta, hogy 2 éven belül meghódoltatja az egész királyságot. A nagyvezér, aki már valószínűleg elhatározta a Bécs elleni hadjáratot, pozitív választ adott. Május elején Tökölit Budán fejedelemnek kijáró fogadtatásba részesítette Ibrahim pasa. Ezt követően a kuruc főparancsnok még egyszer megkísérelte a Bécssel való tárgyalásokat, de azok nem jártak sikerrel, és felmondta az előző évi fegyverszünetet. 1682 nyarán a kurusztörők és az erdélyi seregek elfoglalták Kassát, majd ezt követően bevették Eperjes, Lőcsét, Füleket és Szendrőt. A harcok befejezése után Ibrahim pasa a szultáni atnamé alapján Fülek várában, Apafi jelenlétében Magyarország királyává nevezte ki Tököli Imrét. A kinevezés szerint Tököli évi 40 ezer adó ellenében kapta meg IV. Mohamedtől az uralkodói jelvényeket. Tököli nem kívánta a királyi címet viselni, ettől kezdve inkább Felső Magyarország fejedelmének címezte magát. Tököli uralmának stabilizációját jelzi, hogy októberben már pénzt is veretett saját nevével. Novemberben az újdonsült fejedelem megbízottjai Bécsben megkötötték a fegyverszünetet, amely megerősítette a kurucokat a garamig terjedő területek birtoklásában, Tököli pedig ismételten elvállalta a Bécs és a Porta közötti közvetítést. 1683. január 11-én megkezdődött Kassán a Tököli által összehívott országgyűlés. Itt megerősítették a novemberi fegyverszünetet, és a portai követ küldéséről döntöttek a Tököli által vállalt közvetítés teljesítése érdekében. Ugyanakkor ellentét támadt a fejedelem és a résztvevők között az atnemi miatt, ugyanis az utóbbiak követelték ennek bemutatását, amit azonban Tököli megtagadott, így végül csak 50 ezer forint adót szavaztak meg. Az országgyűlés lezártát követően Tököli ismét békeajánlatot tett Lipótnak. A kurucok által megszállt 13 megyét, magának pedig birodalmi hercegi címet és Magyarország részeinek ura titulus elismerését kérte. Cserébe háború esetén Lipótot királyéként támogatta volna, családja férfiágának kihalásával pedig a területei visszaszálltak volna a Habsburgokra. Az ajánlatát azonban ezúttal is elutasították. Nem sokára megindult a török hadjárat Bécs ellen. Ennek hatására Tököli felmondta a Bécssel kötött fegyverszünetet, majd felkereste a hadjáratot vezető nagyvezér Eszéki táborát, ahol megállapodtak, hogy a fejedelem hűségére térők birtokait a törökök nem dúlják fel. Ennek hatására a főurak túlnyomó többsége átállt, élelemmel és fegyveresen is támogatta a törököket. Ezt követően Tököli a Duna bal partján vonult északnyugat felé, miközben megbízottjai a dunántúli megyéket eskedték fel hűségére. Júliusban Nagyszombat, Sopron és Pozsony megnyitott előtte kapuit, a császárbéli sereg azonban az utóbbiból kiűzte a kurucokat. 1683. augusztus 26-án Angernél a kurucok nagy vereséget szenvedtek a Bécs ellen vonuló lengyel hadaktól. Másnap Tököli megtagadta a nagyvezír Bécs alárendelő parancsát. Tököli szeptember 4-én békeajánlatot tett Bécsnek, felajánlotta, hogy Pozsonyért és a bányavárosokért cserébe 25 ezres seregével a törökök ellen fordul. A Bécsöt ostromló török sereg veresége után Tököli kelet felé vonult vissza, miközben megtagadta a nagyvezír csatlakozásra felszólító parancsát, és a Párkányi csatában sem vett részt, ami tovább rontotta a viszonyát a törökökkel. 1684. januárjában életbe lépett első Lipót amnestia rendelettel, és ettől kezdve állandóak voltak az átállások a kurucoktól a császáriak oldalára. Tököli erre adandó válaszként adta ki a keresztény világnak és a magyaroknak címzett kiáltványát a keresztény vallások védelmében és a nemzetek szabadságáért. Ez felhívta a figyelmet a bécsi hatalom sorozatos jogsértéseire, és hangsúlyozta, hogy a kurucok mozgalmának legfőbb célja a törvényesség visszaállítása és a vallásszabadság garantálása. Ugyanebben az évben, vagyis 1684-ben, Schulz tábornok vezetésével megindult a támadás Tököli fejedelemsége ellen. Tököli azonban hamarosan ellentámadásba ment át. Sikerült elfoglalnia többek között Késmárkot és Ungod, szeptembertől az erőviszonyok a császári sereg oldalára billentek. Eperjes alatt elszenvedett veresége után Tököli Regécvárába vonult vissza. 1685. februárjában a fogarasi országgyűlés hűtlenségi pert indított Tököli ellen, amelynek eredményeképpen a birtokait elkobozták. Közben a császári csapatok Eperjest hódították meg. 1685. október 15-én a nagyvezír utasítására a váradi passa a hozzá segítségért érkező Tökölit elfogadta, és a kedvező feltételek reményében felkínálták őt Bécsnek, ám Lipot ekkor már nem tartott igényt személyére. Tököli fejedelmet ekkor előbb Jenővárába, majd Belgrádba szállították. Tököli fogságának hírére Kassa megnyitotta kapuit a császáriak előtt, akik sor foglalták el a felső magyarországi várakat. Egyedül Munkács védekezett 1688. januárjáig Zrínyi Ilona irányításával. Ugyanakkor Tököli megmaradt, mindegy 17-18 ezer katonája csatlakozott Lipot seregéhez. 1686. január 2-án Tökölit szabadon engedték Belgrádba, majd ünnepélyes keretek között bemulult Váradra. Mindez azonban a helyzeten lényegében már nem változtatott. A korábbi hatalmát végérvényesen elveszítette, nem sikerült török segélyhadakat szereznie Munkács felmentésére, sőt, amikor visszavonult Hunyad vármegyei birtokára sereget toborozni, onnan is kiűzték. 1687. februárjában Tököli a nagyvezér parancsára Váradra ment, és az ottani pasától kért segítséget Munkács felmentésére, de a pasa nem volt képes ezt a segítséget megadni. Júliusban a Pétervárady híd őrzésével bízták meg, és októberben visszatért Várad környékére, de Munkácsig most sem sikerült eljutnia. 1688. februárjában Heisler császári tábornok Telegnél, majd Várad környékén szétverte Tököli kis számú hadát, aki Belgrádba menekült. Miután Belgrádot elfoglalták a császári csapatok, Tököli részt vett egy kisebb jelentőségű török ellenes bolgár felkelésre leverésében. 1689 nyarán egy 8000 fős kuruc-román török sereg élén elfoglalta Orsovát, majd Újpalánkot. Sikerei miatt a császári sereg élén Bádani Lajos őrgróf vonult ellene, aki visszaszorította Tökölit Moldvába. 1690. április 15-én elhunyt első apafi Mihály. Kiskorai fiával szemben június 8-án II. Szulejmán szultán Tököli Imrét nevezte ki Erdély fejedelmévé, és török, tatár, havasalföldi seget csapatokat rendelt mellé az erdélyi trón megszerzésére. Erdély főparancsnokának kinevezett Heisler generális seregével és parancsára a Tereki vezetésével gyülekező erdélyi haderővel a Törcsvári szoros bejáratánál várta Tököli támadását. Biztonságból az akkor parancsnokságuk alatt álló Zrínyi Ádám ezredes vezetésével erős csapatokat rendeltek a Volkányi szoros védelmére is. Mégis minden elővigyázatosság hiába valónak bizonyult. 1690. augusztus 21-én Tököli 6000 főnyi serege élén meglepetésszerűen hátba támadta és szétverte a császári hadsereget. A zernyesti csata zseniális hadvezéri teljesítmény volt Tököli részéről. Kietlen havasi ösvényeken át került az ellenség hátába. A csatába több császári főtiszt is elesett, a császári főparancsnok Heisler tábornok fogságba esett. Tereki Mihály pedig elesett az ütközetbe. Tököli fényes győzelmét mégsem tudta kihasználni. Belső és külső erőkre támaszkodva akarta uralmát megszilárdítani. Brassó városa ugyan örömmel fogadta, és a szászok ugyancsak készséggel segítették, a székelyek csapatos túl esküdtek hűséget neki, és a szeptember 25-én megnyíló keresztény-szigeti országgyűlésre mind a három náció elküldte követeit. Egyhangúnak mondható fejedelemmé választása. A fejedelem választási törvény hangsúlyozta, hogy Tököli a török segítségével Bethlen Gábor erdélyi kegyelmes fejedelem idejebeli szabadságukat megadta, és az ország adóját a jelképesnek számító 10 000 tallérra szállította le. A négy bevett vallás szabadságát, a három náció kiváltságait általában rendi jogokat megerősítette. Elfogadta, hogy a három nemzetből választandó tanácssal kormányoz, de valójában szuverén módon intézkedett.
Mi történt Tököli fejedelemsége alatt, és hogyan ért véget az uralkodása?
Tököli fejedelemsége meglehetősen rövidnek mondható. Elsődleges célja az volt, hogy rendezze Erdély viszonyát a Habsburg udvarral. Követeket küldött Bécsbe, és biztosította Lipót császárt, hogy kész csapataival a törökök ellen harcoló császári sereghez csatlakozni, ha elismerik Erdély fejedelmének, birodalmi hercegi címmel tisztelik meg, és a megegyezést Velence és Lengyelország garantálja. Az erdélyi események hatására azonban Bádeni Lajos őrgróf 16 lovasrendjével Belgrád alól Erdélybe vonult. Tököli, amikor hírt kapott Bádeni Lajos csapatainak közeledéséről, Szászebesre vonult, elvágva a Nagyszebenbe újra szervezés alatt álló császári helyőrséget az érkező felmentő csapatoktól. Bádeni Lajos áttört a Vaskapuszoroson, és szeptember 21-én Hátszegnél megverte Tököli két előre tolt alvezérét, ezután Szászváros felé fordult Tököli ellen. Tököli kitért az ütközet elől, Megyesre húzódott vissza, majd Brassó felé hátrált. Tököli október 21-én érkezett Barcaságba, majd a Bodzai szoroson át kivonult Erdélyből. A török sereg belgrádi sikerének hírére viszont visszafordult Havasalföldről, és ismét Brassóhoz vonult. Bádeni Lajos október 25-én Brassó alá érkezett, és a fogarasra vezető úton szétkergette a Tököli által vezetett lovasságot, akinek a Bodzai szoroson át ismét menekülnie kellett. Az év folyamán Észak-Erdélybe betörtek a tatár portyázók. Az általuk keltett zavart kihasználva Tököli ismét visszajött Dél-Erdélybe, és elfoglalta a Törcsvári szorost. 1691. január 2-án viszont veteráni altábornagy, az erdélyi főparancsnok Törcsvárnál megtámadta és teljesen szétverte Tököli csapatait. Maga Tököli Havasalföldre menekült, és rövid fejedelemsége ezzel véget is ért.
Mit tudunk Tököli Imre utóéletéről?
1691. februárjában a Havasalföldi Vajda kiűzte országából Tököli kurucait, akik ekkor Vidén környékére húzottak vissza. A török nyári hadjáratában részt vettek, Temes vármegye területén nyomultak előre, majd ott volt Tököli a szalánkeméni csatában is, amely Köprő Musztafa nagyvezér vereségével és halálával végződött. Októberben még betört Gyula környékére, de kisebb portyák után kénytelen volt kivonulni az országból. 1692. januárjában Tököli feleségét, a Bécsben fogságba tartott Zrínyi Ilonát kicserélte az Ernyesi csatába fogságba esett Heisler tábornokra. 1696-ig az Aldunánál vett részt kisebb hadicselekményekben egy-egy török seregtest parancsnokaként. 1697. júniusában II. Musztafa szultán hadjáratot indított Magyarország visszafoglalására. Tökölit ennek kapcsán azzal bízták meg, hogy Habsburg ellenes felkelést robbantson ki a Tisza vidéken. Azonban csak hegy alján tört ki felkelés, amelyhez ráadásul csak jobbágyok csatlakoztak, míg a nemesség a császári oldalra állt, így a felkelést hamar le is verték. Szeptember 11-én Tököli is jelen volt az Entai csatában, amelye a törökök súlyos vereségével ért véget, és amelyben Szapolyai Jenő döntő vereséget mért a török csapatokra. Tököli állítólag úgy menekült meg a csatánkból, hogy halottnak tetette magát, és az éjszaka leple alatt átúszott a Tiszán. 1699-ben a karlócai béke értelmében Tökölit az Oszmán Birodalom belső területén telepítették le. Itt éri a halál 1705. szeptember 13-án, néhány nappal a 48. születésnapja előtt a kis-ázsiai Izmitben halt meg, és ott is temették el. Tököli Imrének a történelem szemlélet komoly megbecsülést kölcsönzött, ami megmutatkozott az 1906-os díszes újjárt temetésében is, amikor a hadvezér holttestét hazaszállították, és szülővárosába Késmárkon temették újra. A kuruc vezért a függetlenségpárti ideológusok sok szempontból Kései utódjává lépett Rákóczival párosították, ugyanakkor Tökölit számos kemény kritika is megilleti. Az együtt, hogy ő is a független Magyarország lehetőséget kereste, tevékenységével felelőtlen módon súlyosbította az országban dúló káoszt, önfejűségével megosztotta és elpozorolta a bujdosok erejét, később pedig kockáztatta a törökök elleni felszabadító háború sikerét.
Mit tudunk még második Apafi Mihály életéről, természetesen Tököli elűzése után?
Tököli elűzésével látszólag megszilárdult II. Apafi Mihály helyzet Erdélyben. Lipót császár elfogadta a Bethlen Miklós által megfogalmazott diploma Leopoldinumot, amely II. Apafi Mihály kiskorúsága idejére Erdély élére guberniumot helyezett. Közben II. Apafi Mihály végrehajtotta talán uralkodásának mondhatni egyetlen önálló politikai akcióját, kiáltványba tette közzé, hogy gyámjaként 3. Frigyes brandenburgi választófejedelmet és Orániai Vilmos angol királyt ismeri el. Viszont II. Apafi ténylegesen sosem uralkodott, és részesen volt az uralkodásban dacára annak, hogy törvényesen megválasztott és elismert fejedelem volt. 1694. június 30-án Bodomban feleségül vette Bethlen Gergely lányát, Bethlen Katalint, valószínűleg Bánfi és Bethlen hatására. Talán a tanácsurak ezzel akarták elkerülni, hogy Bécs házasítsa ki idegen esetleg katolikus feleséggel a fejedelmet. Ez a házasság azonban a császári udvar engedélye nélkül jött létre, ennek ürügyén Apafit Bécsbe rendelték 1696-ba, abban az évben, amikor az eredeti fejedelem választás alapján elérte volna azt a kort, amelyben átvehette volna a fejedelmi trónt. Az 1699-ben aláírt kallócai béke semmilyen kitételt nem tartalmazott Erdély önállóságára vonatkozóan. II. Apafi Mihályt ez komolyan letörte, és még egy kis ideig várt, hogy a protestáns udvarok mit szólnak a békéhez, de amikor minden reményét elvesztette, 1701-ben lemondott a trónról. Lemondása után német-római hercegi címet és évi 10.000 forint kegydíjat kapott, valamint elcserélte Erdély birtokait. II. Apafi Mihály 1713. február 1-én 36 éves korában Bécsben halt meg. Koporsóját alma kerékre vitték, és a templom sekrestyéjében helyezték el. Feleségével együtt csak 1790-ben tették sírboltba, majd 1942. november 23-án apjával együtt hamvait a kolozsvári Farkas utcai református templomba helyezték végső nyugalomra.
Tanár úr, most is arra kérjük, hogy foglalja össze a mai beszélgetésünket, a végső következtetések tehát.
A mai beszélgetésünk során Erdély két kevésbé ismert fejedelmének az életútját, tevékenységét próbáltuk végigkövetni. Ezek közül az egyik természetesen II. Apafi Mihály, aki kiskorúsága miatt, hát mondhatni csak elméletben volt Erdély fejedelme. A másik főszereplője a műsornak Tököl Imre volt, akinek a tevékenysége természetesen sokkal dúsabb, hiszen a felső magyarországi főúr a kuruc mozgalom vezetőjéből a felső magyarországi fejedelemség uralkodójává, sőt a törökök által kinevezett magyar királyá lépett elő, majd a törökök kudarca után a pályája lehanyatló ágba került, ugyan sikerült 1690-ben a kedvező körülményeket kihasználva megszerezni az erdélyi fejedelemséget, de ez a fejedelemség mindössze egy hónapot tartott, hiszen a Habsburgok nem voltak hajlandók őt eltűrni Erdély élén, és hamar kiűzték az országból. Így Tököli Imre a törökök szolgálatába fejezi be tulajdonképpen pályafutását, amely mondhatni egy üstököshöz hasonló, de sajnos ez a pályafutás mondhatni hullócsillagként ér véget a törökök által kijelölt szálláshelyen.
Történész úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, és mielőtt elköszönnék a Marosvásárhelyi rádió hallgatóitól, előzetesként elmondanám, hogy a következő adásunkban a Habsburg uralom bevezetésének körülményeit, a diploma Leopoldinumot, a gyakorlatilag az 1690-es évek eseményeit próbáljuk végigkövetni.
Így legyen, várjuk a következő héten is, kedves hallgatók, a fejedelmekkora Erdélyben végéhez értünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt történész nevében is, át kell adjuk a stúdiót, így elköszönök, a fejedelmekkora Erdélyben szerkesztőjét Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.